Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 234-es énekünk első verszakát. A 234-es énekünk első verszaka így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Dicsérjük Isten tovább a már megkezdett énekünk további verszakaival. A 234-es énekünk második, harmadik és negyedik verszakát énekeljük. A második verszak így kezdődik. Jer, világosság, ragyogj fel nékünk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és figyelmes szívvel hallgassuk meg hitvallásunknak a mai napra kijelölt tanítását. A Heidelbergi KT-nak a 34. úrnapjára kijelölt szakaszát olvasom. Hogyan oszlanak meg e parancsolatok, mármint a 10 parancsolat? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, A második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg. Egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Hitvallásunk tanítása után most hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan írva található Ézsaiás próféta könyvének 53. részében. Ézsaiás próféta 53. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki az ő utára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémül az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földéből, hogy népen bűnért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott. Pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható és hatalmas Istenünk, hálával állunk meg előtted azért, mert megőriztél minket a mögöttünk lévő héten. Megvalljuk előtted, hogy nem természetes az, hogy éltettél minket. Nem jár nekünk az, hogy gondoskodtál rólunk. Ez a te gondviselésed és kegyelmed folytán van így, hogy percről percre éltetsz minket, hogy engeded, hogy még lélegezzünk, hogy éljünk, hogy tovább menjünk utunkon. Megvalljuk neked, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy eléd jöjjünk, de mégis Krisztusban bízva jövünk most eléd. És könyörgünk hozzád, Úrunk, hogy Jézusért légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, és őrá tekintettel hallgass meg minket, hogy add a te lelkedet, hogy a te igéd és lelked által épüljünk, növekedjünk a te ismeretedben, az irántad való félelemben, szeretetben, a te kegyelmedben. Úrunk, szükségünk van rád, szükségünk van ehhez, és kérjük nagyon, hogy légy velünk most. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és ige hirdetésre készülve énekeljük a 172-es énekünket. A 172-es énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben. Hallgassátok meg, testvéreim, figyelmes szívvel azt az igét, amely alapján Isten igéjét hirdetni kívánom közöttetek. Ez az ige írva található Pál apostol római beliekhez írt levelének 5. rész 18-as és 19-es verseiben. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet, testvérek. Mai korunkban általában azzal foglalkozunk, és azzal foglalkozik a világ, ami a mindennapokhoz tartozik, hogy megéljünk, hogy toljuk előrébb a szekerünket, az köt le minket, ami most körülvesz. De az élet nem csak ennyi. A halál után van folytatás. És ez a nagy kérdés, hogy ki üdvözülhet? Kinek jár az üdvösség? Ki és miért bocsáttathatik be a mennybe. És hogy egészen konkréttá és személyessé tegyem most ezt a kérdést, megkérdezem tőled, testvérem, ha ma lenne életed utolsó napja, földi pályafutásod utolsó napja, és emberien szólva megkérdeznék tőled a menny kapujában, hogy miért engedjünk be, mit válaszolnál? Mi lenne az, amire hivatkoznál, hogy ezért méltán beengedhetnek, ezért jár nekem az üdvösség. Azért fontos ezt a kérdést magunknak szögeznünk, mert ez leleplezi azt, hogy kibe vagy mibe vetjük a mi bizodalmunkat. Lehet, hogy régi hívőként vagy rutinos keresztényként azt mondjuk, hogy hát én életem egy pontján már megtértem. Ezért engedjenek be. De biztos, hogy azért kell beengedni, amit te tettél életed egy pontján? Vagy lehet azt mondod, hogy hát én már nagyon bölcs vagyok, sok mindent ismerek, nagy tudásra eljutottam, hát ez természetes, hogy beengednek. De lehet, hogy azt gondolod, hogy az én cselekedeteimért, hát nézd meg az életemet, végig milyen jó voltam és igaz, szent voltam, méltán beengedhetsz. Újra mondom, azért fontos ez, hogy tudjuk, mibe vetjük a mi bizalmunkat. És ezen a ponton meg kell néznünk azt, hogy a mai ige, Pál apostol a római levélben ezzel Isten mit ad elénk. Egy nagyon rövid üdvtörténeti áttekintést nyújt, és azt mondja, hogy egy embernek a bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat. Kicsit előbb a 14-es versben azt mondja, hogy Ádám volt ez az egy ember. Ádámnak a bűnesete folytán minden emberre elhatott a kárhozat. És folytatja, azt mondja, hogy ugyanígy egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Ez a második ember, akiről itt szó van, Jézus Krisztus. Az ő igazsága az, ami elhatott az emberekre. És aztán picit részletesebben újra ismétli, hogy amiképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek. Tudniillik, Ádám folytán azok, akik Krisztus nélkül, Krisztusban való hit nélkül haltak meg, Ádám vétkét örökölték, és kárhozatra jutottak. De folytatja. Ugyanígy azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. És nagyon fontos, hogy ez az igerész úgy fogalmaz, hogy az életnek igazsága elhatott sokakra, és sokan igazakká lesznek. És ez az életnek igazsága, amit itt használ az Új Szövetség, a Zoé, ami az örök életet jelenti. Vagyis Krisztus által egy olyan igazság érhet el minket, ami méltó az örök életre. Mielőtt nagyon elveszítjük a fonalat, röviden összefoglalom. A lényeg, hogy Krisztus Isten és ember, és az ő emberségéből kifolyólag óriási áldások származnak ránk. Mégpedig az, hogy Isten azt mondta, itt az én törvényem, itt vannak az én kívánságaim. Ha valaki nem tartja meg ezeket, és nem teljesíti, elkárhozik. Az az ember pedig, aki betölti, megcselekszi, élni fog, örök élete lesz, és üdvözülni fog. És az egész világtörténelem során egyetlen egy ember, az ember és Isten, Jézus Krisztus az, aki megtette azt, hogy nem követett el egyetlen bűnt sem, és mindent megtett, amit Isten akart. Jézus az egyetlen, akinek jár az üdvösség. Jézus az egyetlen, aki méltó arra, hogy beengedjék a mennybe. Minden ember arra méltó, és az jár, hogy kárhozatra jusson. És itt, ha megállna Isten ütterve, akkor az szörnyű lenne nekünk. De picit előrébb a római levél 4-es részében azt olvassuk, hogy ahogyan Ábrahámnak is tulajdonítatott az igazság, ugyanígy a hívőknek is tulajdonítatik az igazság. És azt olvassuk az igében, hogy Krisztus, aki bűnt nem ismert, Isten őt bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Vagyis Isten valamilyen csoda folytán egy cserét vitt véghez. Az a kárhozat, ami nekünk járna, Krisztusra tétetett. Az az üdvösség, amit Krisztus kiérdemelt, nekünk tulajdonítatik. És azt olvassuk a első korintusi levélben, hogy Krisztus, ami igazságunk, váltságunk, bölcsességünk, megszentelődésünk. Nagyon fontos látnunk azt, hogy akiért és amiért mi üdvözülhetünk, az egyedül és kizárólag Jézus Krisztus. És fontos látnunk azt, hogy ez Isten igazságának nem mond ellent. Eleget tesz annak, hogy Isten igazságos. Ő azt mondta, hogy nincs bűnbocsánat véráldozat nélkül. Azt mondta, hogy aki megcselekszi a törvényt, az fog élni általa. És az ő kegyelme folytán mégis hű az igazságához. Kiszabja a méltó büntetést a bűnök miatt, a kárhozatot, de a kegyelme folytán nem a hívőkre teszi, hanem Krisztusra. És azt az igazságot, amit megígért annak, aki teljesíti a törvényt, és mindenben az ő akarata szerint él, amit Krisztus megérdemelt, azt pedig nekünk tudja be, akik hiszünk Krisztusban. És nagyon fontos az, hogy ez nem egy effektív dolog, hanem csak nekünk tulajdonítatik. Tulajdonképpen majdnem, hogy ez egy idegen üdvösség. Mert ez a Krisztusi, csak nekünk van tulajdonítva. Olyan ez, mint egy jogi aktus, amikor jogilag valamit kinyilvánítanak. Vagy mint egy bíróságon egy ítélet, aki mondjuk valamilyen vétségért a bíróságon méltán megkaphatná azt az ítéletet, hogy bűnös, ehelyett nem azt mondják ki rá, hogy bűnös, hanem a legnagyobb polgárjogi kitüntetéssel illetik. És nagyon érdekes, hogy a hitvallásaink, a második helvét hitvallásnak a 15. fejezete is, de a Heidelbergi KT-nak a 61. kérdés feleletében is csodálatosan elénk adják ezt az igazságot. Nem tudom megállni, hogy ne olvassam föl ezt. Amikor az a kérdés, hogy mi módon igazulsz meg Isten előtt, a válasz részleteiben ezt tartalmazza. Hogy Isten minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. De csak akkor, ha e jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Tegyem föl most a kérdést nektek. Milyen a mi Isten képünk? Milyen Isten kép él bennünk? Hogyan gondolunk mi Istenre? Vagy inkább megfordítom a kérdést. Mit gondolsz, Isten hogyan néz rád? És ez a döntő kérdés itt, testvérem. Hogy Isten, amikor rád néz, nem úgy néz, és nem úgy lát téged, ahogy te gondolod legáltalánosabban. Isten egyszerre látja a mi bűneinket, a mi gyarló voltunkat, de látja Krisztus igazságát és Krisztus szentségét. És ezen a ponton kell megértenünk azt, hogy az evangélium ebből a kettő részből áll össze. És általánosan sokat beszélünk, sokat gondolkodunk az elsőről, hogy bűnös vagyok, Krisztus megváltott meg, fizette az én bűneim büntetését, és ezért örök életem van. De az evangélium másik fele, óriási örömhír, az, hogy az üdvösség nem jár senki másnak, csak annak, aki igaz. És Isten a Jézus igazságát betudja, beszámítja nekünk, és ezért üdvözülhetünk. És ez az Isten képünkben azt jelenti, hogy amikor Isten a hívőkre néz, akkor olyan igaznak lát minket, mint Krisztust. Olyan szentnek lát minket, mint Krisztust. Olyan bölcsnek lát minket, mint Krisztust. Belegondoltatok ebbe, testvéreim, hogy ez mekkora örömhír? Az, hogy én bűnös vagyok, nap mint nap azzal szembesülök, hogy Isten méltán lesújthatna rám, és kárhozatra juttathatna. De mégis, mivel Krisztus igaz volt, szent volt, tökéletes volt, Isten úgy néz rám, mint ha olyan szent és igaz lennék, mint Krisztus. És ami itt nagyon veszélyes, hogy ez nem önmagunkban saját igazságunk és szentségünk, hanem a Krisztusé, és csak Jézus Krisztusban igaz ránk. Ezért nagyon fontos, hogy amikor erről gondolkodunk, nem magunkat gondoljuk mindenkitől függetlenül igaznak és szentnek, hiszen az életünk nem erről árulkodik sokszor. De Jézusban igaz ránk. És fontos az, hogy Jézus föltámadt, fizikai testével ott van a mennyben, és az ő fizikai testében van a mi üdvösségünk. Ő az újjászületés, ő az új teremtés, ő a kezdet. mindenünk Krisztusban van, és Krisztust mi itt a Földön hittel tudjuk megragadni. Hittel tudunk részesedni az ő testében, az ő feltámadásában, az üdvösségben, az igazságban, szentségben. Vagyis, ha eddig úgy gondoltál Istenre, mint aki szörnyűködik, ha rád néz, vagy bosszankodik, vagy mérges, mert le akar sújtani, akkor hadd hozzam a figyelmedbe, és hadd helyezem a szívedre, testvérem, hogy egyrészt minden bűnünkkel Istent méltán felharagítjuk, felgerjesztjük magunk ellen. De ugyanakkor, ha hisszük, hogy Krisztus a mi megváltunk és Urunk, akkor Isten nem csak ezt látja, nem csak így néz ránk, hanem úgy is, hogy az én szent és igaz, szeretett gyermekem azonosságú igazság és szentség van rajta. Olyan szent, mint Krisztus. Olyan igaz, mint Krisztus. Mert az övé tulajdonítatik neki. És most szeretném, ha megnéznénk, hogy ennek az evangéliumi örömhírnek, amit még sokat kell forgatni a szívünkben, hogy mélyebbre kerüljön, jobban megértsük, áthassa gondolkodásunkat, életünket, hogyha megnéznénk most ennek három következményét, hogy milyen hatással van a mi hitéletünkre, a mi életünk tetteire és a társadalomra. Ahogy a elején említettem, sokszor gondoljuk azt, hogy mi hívők már rendben vagyunk, mert megtértünk. Életünk egy pontján, lehet, hogy 10-20-40 évvel ezelőtt hoztunk egy döntést, és onnantól kezdve minden rendben van. És ezt már annyira bejáratott módon gondoljuk, annyira bejáratottan hangoztatjuk, hogy egy idő után szinte észrevétlenül átsiklunk abba, hogy ebbe vetjük a bizalmunkat. Abba vetjük a bizalmunkat sokszor, hogy én valamit akkor ott meghoztam, egy döntést. Valamit megtettem, valamit elhagytam. De testvérem, ha így gondolkodunk, akkor az üdvösségünket tulajdonképpen egy cselekedetünknek tudjuk be. És egy tettünk miatt gondoljuk magunkat méltónak az üdvösségre. Ami nem biblikus, nem áll meg Isten előtt. Hiszen az üdvösség egyetlen oka Krisztus. És nagyon fontos ezt látnunk és hinnünk, hogy Krisztusban van az én üdvösségem. Egy rajtunk, embereken kívüli igazság. Egy objektív valóság. És ami nagyon fontos, pont emiatt, hogy ez rajtunk kívül van, nem változhat meg soha. Mindig állandó. Állandó, objektív igazság, valóság. És ha tovább lépünk egyel, akkor rájövünk, hogy de hiszen akkor ez nem változhat meg. Az üdvösségem biztos. Hiszen Krisztus nem változik. Amit ő elvégzett, engesztelő áldozat nem változik. Testvérem, ha hiszed azt, hogy Krisztus a te megváltód és Urad, és minden nap ebben a hitben megújulsz, akkor nem kell félned attól, hogy az életed során előkerülő bűnök miatt kieshetsz az üdvösségből. És az üdvösségünk bizonyossága nem bennünk van. Mert Isten szeretetének az alapja nem bennünk van. Isten nem azért szeret téged, mert benned lenne bármi olyan, ami méltóvá tenne erre. Isten nem jogosan fizet neked jóval és áldásokkal. Azt gondoljuk sokszor, hogy ez jár nekünk. Nem jár nekünk. A büntetés jár nekünk. De Krisztusnak jár, és Krisztus miatt Isten nekünk tulajdonítja, nekünk adja. Éppen ezért Krisztus a mindenünk. Krisztus a legfontosabb nekünk, mert ha ő nincs, akkor végünk. Ha Krisztusban nem vagyunk igazak, akkor elkárhozunk, akkor nem kerülünk be a mennybe. Ezután nézzük meg azt, hogy milyen következményei vannak ennek az életünk tetteire. Ha elhisszük naponta az evangéliumot, ha ebből élünk, akkor hogyan változik az életünk? Akár hívőként, akár nem hívőként az életünk során sajnos sokszor azért küzdünk, azért éljük a napjainkat, azért harcolunk, gürcölünk, hogy valaki végre elfogadjon, hogy valaki végre szeressen. De ha elhisszük azt, hogy Jézusban Isten engem elfogadott és szeret, akkor erre ráeszmélünk, hogy de erre nincs is szükségem. Nincs szükségem arra, hogy én magamat elfogadjam végre. Persze fontos ez is, de értsük jól, hogy nincs szükségem arra, hogy mások elfogadjanak, hogy mások szeressenek. Mert hitáltal belekapaszkodhatunk abba, hogy Krisztus miatt Isten engem, az Atya már úgy szeret, mint az ő örökbefogadott gyermekét, mint az ő saját fiát, Krisztust. Elmerjük ezt hinni, hogy Isten úgy szeret minket, ahogy Krisztust szereti? Elmerjük ezt hinni? És elmerjük azt hinni, hogy elfogadott minket az Atya? De nem magunkért, egyedül Krisztusért. És jellemző az életünkre, hogy energiát, pénzt és időt fektetünk abba, hogy mások előtt bizonyítsuk, hogy mi milyen jók vagyunk, hogy mi milyen nemesek vagyunk, hogy milyen engedelmesek vagyunk. Ahelyett, hogy az evangéliumi hitben elhinnénk azt, hogy Krisztus az én engedelmességem Isten előtt. És ráeszmélünk arra, hogy nekem nem kell bölcsnek látszanom, mert Isten azt mondja, hogy Krisztus a mi bölcsességünk. Isten, amikor rád néz, elhiszed, hogy azt mondja, hogy te olyan bölcs vagy, mint Krisztus. Mert a Krisztusét tudja be neked. Azt tulajdonítja neked. Azt számítja neked. És a mai kereszténységünkben nagyon általános, hogy próbáljuk a hangsúlyt az engedelmességre helyezni. Arra, hogy engem Isten vezet, és az ő vezetése által bármit kér, én megteszek. A legfontosabb, hogy én engedelmes vagyok. És értsük jól, fontos ez, és van helye. De amikor ez már túl fontos, amikor már úgy érezzük, hogy ez a központi, hogy én engedelmes legyek, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, mint azt, hogy az én boldogságomat, az én jóllétemet attól teszem függővé, hogy mások mennyire ismerik el az én engedelmességemet, vagy a saját mércémnek megfelelek-e. Ehelyett nézzünk föl Krisztusra, és lássuk meg, hogy ő tökéletesen engedelmes életet élt. Mindenben megtette, amit az Atya kért. Nem csak, hogy nem követett el bűnt, hanem még meg is tett mindent. Műszaki nyelven szólva, nem csak a negatív dolgokat nem tette meg, hanem a pozitív dolgokat mindent megtett. Vagyis nem csak a bűnmentesség igaz Krisztusra, hanem minden jó megcselekvése is. És Isten, amikor rám néz, ezt nekünk tulajdonítja. Önmagunkban gyarlók, esendők és bűnösök vagyunk. De Krisztusban igazak, szentek, és Isten örömét leli bennünk. És ez már igaz. Aki hisz Krisztusban, ez már igaz. Nem kell máshol keresni. Krisztusban kell keresni, mert Krisztusban már valóság, igazság nekünk. Testvérem, szeretnélek bátorítani ma, hogy foglalkozz ezzel a kérdéssel, gondolkozz rajta, forgasd a szívedben, és merd elhinni, hogy az evangélium ennyire szinte már a bolondságot súrolja, szinte megbotránkoztató, de mégis ez a fergeteges örömhíre. És ha elhisszük, ha komolyan vesszük, ha belekapaszkodunk, ha ráülünk Isten ígéreteire, akkor ez meglátszik a mi életünkön, és következményei lesznek a társadalomban is. És Nyilván benne élünk a mai magyar társadalomban. Ünnepeljük az ünnepeket, és fölmerül a kérdés, hogy mi a mi szerepünk, mi a mi feladatunk a mai Magyarországon. Hogyan tudjuk előmozdítani országunk javát. Fontos látnunk azt ezen a ponton, hogy a keresztények között is két végletes szemlélet uralkodik ezen a területen. Az egyik véglet, amely inkább csak a saját egyéni kegyességével foglalkozik. Azzal, hogy én jól legyek, mi a gyülekezet jól legyünk, legyenek meg az alkalmaink, éljük meg a hitünket, és izolálódik, elvonul a társadalomból. A másik véglet pedig az, amelyik azt gondolja, hogy Isten országát megvalósítjuk itt a Földön. Majd a keresztények, akik újak, mások, jobbak, azok majd átveszik a világ fölött a vezető hatalmat, és ők megvalósítják itt Isten országát. És kevésbé törődnek az evangéliummal és az egyéb dolgokkal, amik lelkiek. És lássuk meg, hogy ez a két véglet nem helyes. A biblikus, hitvallásos, reformátori álláspont az nem ilyen. Egy nehezen feloldható, vagy talán föl sem oldható kettősség jellemzi ezt. Igaz a lelki, a kegyességi dolgokkal való foglalkozás. Fontos a személyes, egyéni kegyességünk. De itt élünk ebben a társadalomban, két lábbal, és azon a helyen, ahová Isten helyezett minket, képviseljük őt. Képviseljük az ő országát és igazságát. Főnökként nem zsigereljük ki a beosztottainkat. Nem élünk vissza a helyzetekkel. Nem tartjuk vissza, ami kijár a beosztottaknak. Vagy beosztottként tisztelettel és engedelmesen viszonyulunk a feletteseinkhez, és nem csapjuk be őket. És sorolhatnám szakmák szerint, de nem akarom ezzel elterelni a figyelmet, mindenki saját maga kell, hogy a saját szakmájában, munkájában, élethelyzetében megvizsgálja, hogy mi az, ahogyan ő képviselheti Isten országát. Becsületességgel, tisztességgel, igazság adással. De a lényeg abban van, hogy egyszerre kell az evangéliumban élnünk, nekünk magunknak, a gyülekezetünknek, és ezt az evangéliumot hirdetni, továbbadni a körülöttünk élőknek. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy a társadalmi tevékenységekben azt, ami ránk tartozik, azt, ami a mi feladatunk, felelősségünk, az alól ne meneküljünk el, hanem teljesítsük. És azon a szakmai tevékenységen, ami a mi hivatásunk, képviseljük Isten országát és igazságát. És higgyétek el, testvéreim, hogy az evangéliummal kezdődően nagy dolgok történhetnek. De a kezdet, az alap Jézus Krisztus. Mindig ő a kezdet, és ő lesz a vég is, amikor visszajön ítélni eleveneket és holtakat. És ez a mi reménységünk, hogy Jézus visszajön. És egyszer meg kell állni az ő színe előtt. És megtörténik az utolsó ítélet. És ezen az ítéleten csak az mehet be a mennyországba, aki Krisztus igazságát magáinak tudja hittel. Testvéreim, ragadjuk meg ezt az ígéretet. Bízunk Isten ígéreteiben, és meglátjuk, hogy az életünk felvirágzik. Adja Isten, hogy ez így legyen, nekem is, nektek is, testvéreim. Amen. Feleljünk a hallott ígére, énekeljük a 398-as énekünk első versszakát. A 398-as énekünk első versszaka így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető Atyánk Krisztusban. Kettősséggel jövünk eléd, mert gyötör minket a bűntudat, ami gyarlóságaink és vétkeink miatt, amivel naponta szaporítjuk a mi életünket. Te látod a mi gonoszságunkat, a szívünk gyarlóságát, hogy hányszor és hányszor hazudunk magunknak is és neked is, hogy hányszor és hányszor nem szeretünk téged, és a magunk útját járjuk, és megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a te nevedre, és nem vagyunk méltók hozzád. De Úrunk, köszönjük, hogy nem csak ez van bennünk, hanem az a reménység is, hogy te Krisztusért szerető atyánká lettél, hogy Krisztusban miénk a mennyország, miénk az igazság és a szentség. Úrunk, annyira nehéz elhinni a te örömhíredet, annyira csarló és annyira esendő és annyira rest a mi szívünk, hogy elhiggye, hogy ez igaz ránk Krisztusban. De Úrunk, mégis áldunk és magasztalunk téged ezért, hogy ez a kettősség valóság, azért, hogy egyszerre vagyunk bűnösök, és egyszerre vagyunk igazak előtted. Nagyon szeretünk téged ezért, Úrunk, és megvalljuk, hogy jó nekünk ez, és köszönjük, hogy megismertetted ezt velünk, és szeretnénk a te dicsőségedre lenni, a te örömödre élni, hogy az egész világ, de leginkább a mi közvetlen környezetünk téged dicsőítsen velünk együtt. Köszönjük, hogy a mennyben ez valóság lesz, ahol tényleg minden népből és nemzetből szüntelenül téged fognak dicsőíteni. Áldunk téged ezért, Úrunk, és köszönjük, hogy a te történeted az jó befejezést fog érni. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy velünk voltál itt, és adtad a te igédet és lelkedet. És most könyörgünk hozzád azért, hogy hadd maradjon ez a szívünkben, elménkben, életünkben, hogy forgassuk ezt magunkban. És Úrunk, add, hogy merjük elhinni, és ha kell magunknak prédikálni naponta azt, hogy ez igaz, hogy a te evangéliumod igaz, és hogy Krisztus a mi igazságunk és szentségünk előtted. Úrunk, kérjük ezt, és hisszük, és bízunk benned, hogy te meghallgatod a kérésünket. Eléd hozzuk, Úrunk, a mi gyülekezetünket, te áld meg a vezetőket és a vezetőséget, és Úrunk, kérünk téged a mi gyülekezetünk tagjaiért, te áld meg őket, mindannyiunkat. Légy velünk, gondoskodj rólunk, áld meg a betegeinket és azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Köszönjük, hogy beléd vethetik a bizalmukat, mert te tudod, hogy milyenek a földi mélységek és nehézségek. És köszönjük, hogy te nem kárhozatot és romlást akarsz, hanem boldog jövendőt. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik gyerekeket nevelnek, hogy tudják te szerinted valóan nevelni, mert olyan nehéz. És Úrunk, könyörgünk hozzád, hogy áld meg ezt az országot, áld meg a mi népünket, különösen most, amikor az államalapításra, alkotmányosságra emlékezünk. Úrunk, szükségünk van rád, kérünk ezért, hogy áld meg az ország vezetőit, az ország döntéshozóit, hogy te szerinted való jó és igaz döntések szülessenek. És add, hogy a te világosságoddal legyenek ők is világosak és világítsanak. Urunk, kérünk téged azért, hogy hadd terjedjen a te evangéliumod, a te igéd itt Magyarországon. Hadd legyen ébredés, és kérünk azért, hogy ez ne csak egy személyes kegyesség legyen, hanem két lábbal álljunk a társadalomban is, és képviseljük a te országodat. Urunk, könyörgünk hozzád ezért, és nem mi magunkért, hanem csak egyedül Jézus Krisztusért, és őrá hivatkozva, ő benne bízva kérjük, Urunk, hogy hallgass meg minket. Amen. Most imádkozzuk a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, azunk is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Thank you. mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet ti néktek ebben az igében. Az Úr a mi igazságunk. Záró énekünket énekeljük, a már elkezdett 398-as számú énekünk, második, harmadik, negyedik, ötödik versét énekeljük. A 398-as énekünk második verszaka így kezdődik, őnéki mondjunk bő imát.